Egy igével szeretném a mai alkalmat bevezetni. Jelenések könyvének 14. fejezetéből a 6. verset olvasom. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, nincs nagyobb boldogság, mint a te közeledben lenni. Érezzük, hogy milyen boldog ember az, akit te kegyelmedbe fogadsz. Jobb egy nap a te házadban, hogy sem ezer másutt. S itt ebben a házban tudjuk, hogy te szólsz hozzánk a te igédben. Ha te elhallgatnál, sötétségben lennénk. De szólj hozzánk, Urunk, és világosítsd meg értelmünket, és ne hagyd el a te népedet. Mindig megkeresel minket, ha vétkezünk, megfedd el, intel, és jó útra vezérelsz. És hogyha ostorodat ránk bocsátod, azért is hálát kell adnunk, mert te gyermekeidet, akiket nem akarod, hogy elvesszenek, megfenyíted és megostorozod. Így próbáltad meg sokszor népünket is, de mindig küldtél szabadítót. Küldtél nekünk mindig a te igédben tanácsot, és azáltal, hogy az ige hirdetők, a te népedet visszavezették a helyes keskeny útra, mindig megadtad a lehetőséget, hogy Jézust követhessük. Ne engedd, Urunk, hogy ebben a béke időben elfeledkezzünk feladatunkról. Most is kell hirdetni az igét, most is az asztalra kell helyezni a gyertyát, hogy világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Add, hogy egyházunknak vezetői tiszta, szent életet éljenek, hogy ők csak az igazságot kövessék, hogy legyen kire felnézni, legyen kire hallgatni, mert megerőtlenedik az az egyház, ahol elkeveredik minden a világgal. A kétfelé sántikáló nép az nem juthat célba, hanem elveszti mindig az örökséget. Ezért legyen számunkra nagyon fontos ma is, hogy megértsük, hogy te azt akarod, hogy szentek legyünk. Azt akarod, hogy tisztuljunk meg, újuljunk meg lelkiekben, és ne szapjuk magunkat a világhoz. Változzunk el elménknek megújulása szerint, s egyházadat meg tudod őrizni, az ige és a Szentlélek által meg tudod tisztítani. Végezd el bennünk, Urunk, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk, a te Szentfiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint az meg van írva a Bírák könyve 16. részének a 23-tól a 31-ig terjedő verseiben. És amikor a filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy az ő istenüknek, Dágonnak nagy áldozatot áldozzanak, és hogy örvendezzenek, mondának: kezünkbe adta a mi istenünk Sámsont, a mi ellenségünket. És mikor látta őt a nép, dicsérték az ő istenüket, mert mondának: kezünkbe adta a mi istenünk, a mi ellenségünket, földünk pusztítóját, és aki sokakat megölt mi közülünk. Lönt pedig, hogy mikor megvidámult az ő szívük, mondának: hívjátok Sámsont, hadd játsszék előttünk. És előhívák Sámsont a fogházból, és játsszék ő előttük, és az oszlopok közé állították őt. Sámson pedig mondta a fiúnak, aki őt kézen fogva vezette: eresz el, hadd fogjam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak a filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten közel 3000-en férfiak és asszonyok a Sámson játékának nézői. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott és mondta: Uram Isten, emlékezzél meg, kérlek én rólam, és erősíts meg engemet, csak még ez egyszer. Ó Isten, hadd álljak egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért. És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájuk támaszkodott. És mondta Sámson, hadd veszek el én is a filiszteusokkal, és nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész népre, mely abban volt, úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. És lementek az ő testvérei, és atyának egész háza, és elvivék őt, és hazatérvén eltemették Córa és Estáol között, atyának, Manoachnak sírjába, minek utána 20 esztendeig ítélte az Izraelt. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Sámson bíró előtt 3 olyan bíró volt, akikről el lehet mondani, hogy semmit nem csináltak. Ilyen is van. Ugyanazt, amit még Jefte előtt a két másik bíró tette, csak fel van jegyezve, hogy ennyi és ennyi ideig ítélték Izraelt, aztán a másikról ugyanaz van feljegyezve, de most már nem 30 szamárcsikó nyargaltak, annak a fiai 70 szamárcsikó nyargaltak. Így telik el sokszor egy évtized, évszázad is, hogy az emberek egyebeset csinálnak, csak ülnek a seprűjükön. Testvéreim, mi fel tudjuk használni a béke időt arra, hogy épüljünk? Mire való volt a pihenés Izrael népe számára? Hiszen korábban már megszabadította őket az Úr az ammonitáktól, amálikitáktól, moabitáktól és más népektől. És a filiszteusok még nem jöttek ellenük. De a filiszteusok már készültek arra, hogy Izrael népét leigázzák, és ez meg is történt. Mert nem használták ki a békeidőt a felkészülésre. Függőségbe kerültek a filiszteusoktól. Mit tett az egyház 1991-től azért, hogy lelkileg megújuljon, hogy felkészüljünk egy újabb támadásra? Mert ez a dolgunk, testvéreim. Fel kell a népet készíteni, mert a mi népünk vezető nélkül soha nem érti meg a feladatát. De hogyha a vezető nem él azzal a kegyelemmel, amit Isten rábízott, hogy szolgálhat és vezethet az ő népét, akkor soha nem lesz kezdeményező, de az Isten lelke munkálkodik akkor is. Mert voltak akkor is kevesen olyanok, akik várták a szabadulást. Izrael népe pedig már megszokta az igát. A filiszteusok uralkodtak rajtuk. Ők már értettek a vasöntéshez, a kovácsmesterséghez. Izrael még nem tudott fegyvert készíteni, sőt, hogyha elromlott valakinek az ekéje, a kapája, el kellett vinni a filiszteusoknak valamelyik városába, hogy ott megélezzék azokat, megjavítsák. De úgy meg lehet szokni az igát, hogy az ember már nem is vágyik a szabadságra. Viszonylagos jó lét volt, és azt gondolta a nép, hogy ez a természetes. A filiszteusok uralkodnak fölöttük, és az a fontos, hogy ők meg tudnak élni. Nem bántja őket most már senki. De Isten nem nyugodott bele ebbe. Mert korábban minden alkalommal, amikor akár midiániták, akár moabiták uralkodtak a népen, mindig az Úrhoz kiáltottak. És korábban vezérek vezették a bűnbánó népet a harcba az ellenség ellen. De most nincs bűnbánat. Nincs kiáltás, nincs imádság. Isten mégis könyörül a népen. Ő küld nekik szabadítót. Ő mindent megtesz azért most is. Ha a nép nem imádkozik, elfeledkezik a bűnbánatról, Isten akkor is küld valakit, aki a népet Istenhez fogja majd vezetni. Csak az a lényeg, testvérem, hogy a vezető felismerje az Istentől kapott küldetését. Mert nem közönsége születése volt Sámsonnak. Azt jelenti a neve, hogy a nap fia, a fényes, az erős. Ő valóban azért jött, hogy világosság legyen az ő népének, és szabadító legyen. Mert Isten angyalt küldött. Az urangyala megjelent Manoach feleségének, amikor kint a mezőn dolgozott, és annak ellenére, hogy meddő volt, azt az üzenetet kapta, hogy fia fog születni. De van feltétele is, hogy hogyan nevelje a fiút. Ő se igyon semmilyen részegítő italt, tartózkodjon még a szőlőtől is, annak minden fajtájától, még az aszútól is. És a megszületendő fiú, az is nazír legyen, borotva ne érje a fejét, és egész életében az Úrnak legyen szentelve, és ne igyon ő se semmit, ami szőlőből való, és ő fogja majd megszabadítani az ő népét. Isten szabadítót rendelt. Milyen csodálatos volt ez. Az asszony, mikor hazament, elmondta férjének. Nem mondta a férje, ez egy meddő asszonynak az álmodozása. Csak a vágyaidat fejezett ki ezekben a rémálmokban. Ilyen lehetetlen. Nem. Nagyon komolyan vette a férje. És azt mondta, ha még egyszer megjelenik az Úrnak angyala, imádkozz azért, hogy tanítson meg minket arra, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Még nem született meg a gyermek, de már vágyik arra Manoah, hogy az az Úr majd, aki megígért a gyermeket, megtanítja őket a gyermek nevelésre. Abban az időben még nem volt evangélium. Még nagyon keveset tudtak, de az Ószövetségben is már volt rendelés, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ezt kell elsősorban megtanulni egy gyermeknek, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked. És az Új Szövetségben mit kell tenni a megszületendő gyermekkel? Ti szülők, szeressétek a ti gyermekéteket, neveljétek őket az Úr tanítása és félelme szerint. Ne ingereljétek őket. És még mit kell tenni a gyermekkel? Az Úrhoz kell vezetni, mert Jézus azt mondja, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyenek a mennyeknek országa. Ti szülők, el ne mulasszátok a gyermekeiteket, hittan órára beiratni, konfirmációs előkészítőre beiratni. El ne feledjétek otthon is tanítani őket az Úr ismeretére. Minden gyermeknek legyen egy bibliája, énekes könyve. Jöjjön a templomba a szüleivel. Mit cselekedjünk a születendő gyermekekkel? Elsősorban imádkozunk értük, mert nagyon sok gyermek meghal már az anyamékben, de aki megszületik, nem biztos, hogy hívő ember lesz belőle, mert elhanyagolják a gyermeknek a nevelését. Csak úgy lehet nevelni a gyermeket, hogy őket Isten ajándékának tartjuk, és őket felajánljuk még kicsikorukban az Úrnak, és ez történik a keresztségben. Mi nem tudjuk őket megtartani. Mi nem tudunk nekik újjászületett életet adni, de odaadjuk a jó pásztor kezébe. Ő vérével megtisztítja őket. Ő lesz, aki majd keresztel, szent élekkel és tűzzel, akit odaajánlunk az Úrnak, az a legjobb kezekben van. És mi magunkat is ajánljuk mindig az Úrnak a kezébe, hogy házunk népével együtt legyünk az Úré. De látjuk Sámsonnak a történetéből, még a 13. részben az van megírva a végén róla, hogy megszületett a gyermek, és az Úr megáldá őt, de az áldás kevés. Kevés, hogy a gyermek kap egy áldást a keresztségkor, kap egy áldást a konfirmáció alkalmából. Kell, hogy ez a gyermek felismerje az Istentől kapott küldetését. Vajon Sámson megértette, mi az ő legnagyobb feladata? Mert ő nem azt tette, amire az Úr elhívta. Sámson kalandozott, elment Timnába, fiatalember volt, jóképű, erős, ez kell a nőknek, menős fiú volt, és meglátott egy filiszteus lányt. Na is, ha meglátta, ezt nem kerülheti az ember el, hanem a nagyobb veszély az volt, hogy azonnal megszerette. Hát mit szeretett rajta? Kívülről meg lehet egy lányt szeretni, anélkül, hogy közelebbről megismernénk, hiszen család a szépség. Hiába való a kedvesség. Amely asszony féli az Urat, az szerez magának kedvességet. És ő nem ismert az Isten igéjét. Ő hazament, és mint aki már parancsol, azt mondja a szüleinek, csak ő kell nekem, csak ő kedves az én szemeim előtt. Nem volt benne sem a szülők iránti tisztelet, pedig megmondták neki, nincsen Izraelben elég leány, akik közül feleséget választhatnál. Testvéreim, mondjátok meg a gyermekeiteknek, ne legyetek felemás igában. Mi egyessége van hívőnek hitetlennel? Mi egyessége van Isten templomának a bálványokkal? Hiszen az Ószövetségben meg volt írva, hogy ne köss sógorságot velük, tudniillik a pogányokkal. Mert nem csak a keveredés történik meg, hanem hozzák a bálványaikat. És a családban már mindig a bálvány fog győzni. Az a lány filiszteus volt, a Dágon Istent imádta. Kik lesznek majd a gyermekek? Majd azok az igaz Istent fogják követni. Nézzétek meg, testvéreim, most is milyen nagy a keveredés, milyen nagy a beolvadás bárhol a világon. A keresztények nem vigyáznak arra, hogy a gyermekeik hozzájuk illő, megfelelő házastársakat keressenek, és azokat vegyék el, akik valóban megtért keresztények, Krisztusban hívők. Milyen fontos megszívlelni a mi fiataljainknak azt, hogy hogyan házasodjanak. De Sámsonnak a példája riaszon el mindenkit, hogy lehet akármilyen szép valaki, akármilyen jó a kezdet, de ha nem Isten szerint való, abból nem lesz áldás. Sámson nem törődött senkivel, ő elérte a célját, és útközben, amikor mennek, egy oroszlán támad rá, és ő azt a fiatal oroszlánt széttépi, ilyen erős ember. Hát akkor az ördöggel szemben mégis olyan gyenge, amikor tudjuk azt, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az ördög is egy ilyen oroszlán, hogy támad, de nem szabad engedni neki. Az ördögöt le lehet győzni. Az igével Jézus háromszor ellenállott az ördögnek, és mindig azt mondta, meg van írva. Ha arra figyelt volna ez a fiatalember, ami meg van írva, ő el sem ment volna Timnába, nem házasodott volna be egy filiszteus családba. De aztán mégis megtette. 8 napig tartott a lakodalom. A barátok nem zsidó fiúk voltak, hanem filiszteus fiúk. 30 olyan barátja volt, akik mind az ellenséghez tartoztak, és ő ezekkel nagyon jól megértette egymást, mert mulatni lehet velük. És aztán adott nekik egy találós kérdést. Hát arra nem tudtak megfelelni. De a felesége addig gyötört őt, amíg el nem árulta. Aztán, amikor azok megfejtették a találós meséjét, ő megharagudott, önérzete büszké volt attól, hogy megalázkodjon, és el tudja viselni, hogy győztek az ellenfelei, ott hagyta az asszonyt, és hazamegy. Ilyen, testvéreim, a világ szerinti házasság. Még olyat is hallottam nemrégen, hogy amikor ment a lakodalmas menet a községházára, onnan a templomba, útközben a mennyasszony a vőlegénnyel összeveszett, és két fele mentek. Hazaküldték a zenészeket, visszamondták a vacsorát, nincs kit ünnepelni. Hát akkor hogy bírják ki egy életen át azok a fiatalok, akik hit nélkül, Isten nélkül kötnek házasságot? De hát ma már az sem divat. Csak párkapcsolat, együttélés, nem kell az Isten áldása, csak próbaházasság, vagy pedig csereházasság. Nem is tudom már, hogy hogy nevezik ma az együttélést. Mert elhagyták az Urat, és elhagyták az ő útját, pedig Isten áldása nélkül nem érdemes, testvérem, együtt élni egy napig sem. Becsüljük meg azt a kegyelmet, hogy még van családunk, vannak gyermekeink, van még gyülekezetünk, ahol áldást kérhetünk a fiataljainkra. És aztán végül meggondolja magát Sámson. Mégis visszamegy. Hát a zsidó törvény szerint, ha elbocsátottak egy asszonyt, utána már nem szabad volt újra elvenni, de most ő félreteszi ezt a törvényt is. Elmegy még egyszer, és meglepetés éri. Az asszonyát már odaadták az ő egyik barátjának. De azt mondja az apa, semmi baj, vedd el a húgát. Mintha ezt lehetne, testvérem, cserélgetni. Az nem kabát, hogy levegyük, aztán felvettük. Hát a házasság a mennyben köttetik meg, hogyha az Istentől van. És az örökké szól, az mind halálig, hol tömiglan, és hol tájéglan. És testvéreim, most megharagszik Sámson. Most már csak azért is bosszút áll. Van rá oka, hogy a filiszteusokat megbosszulja. Összefog 300 rókát, éppen aratás ideje van. Csóvát köt a farkaik közzé, és kettesével elenged őket a gabonaföldekre. Aztán minden gabonakalandja meggyúl, még az olajfa ligetek is égnek, de ő bosszút állott. Hát ez a testi embernek mindig a célja. Ha megsértettek, én is megsértem. Ha ütöttek, én is visszaütök. Nincs olyan, hogy odatartom a másik arcomat is, hanem szemet szemért, fogat fogért, életet életért, de a bosszúálló ember még e sem tartja be. Ő mindig túloz. És most már a feleségét is megégetik, azok a jó barátok. Hát eddig tart a világbarátsága. Azok bosszúból, hogy felgyújtotta gabonájukat, most már megégetik a lányt is és az apját. Tudjátok, hogy egy kis tűz egy egész erdőt felgyújthat. Egy kis harag, egyetlen elejtett szó, sokszor tönkretesz boldogságokat, életeket. Ezért vigyázunk mindig, hogy amennyire lehetséges, amennyire rajtunk áll, minden emberre békességben legyünk. És ne álljatok magatokért bosszút, szeretteim, mert ő mondja, a mi Urunk, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Miért nem szenveditek el a kárt? Miért nem tűritek el a bántalmazást? Miért nem tudtok Jézushoz hasonlóan úgy cselekedni, hogy ő tanítja a hegyi beszédben, hogy még azokkal is jót tegyünk, akik ellenségeink, és imádkozunk azokért, akik üldöznek bennünket. Ez hiányzott Sámsonból. És aztán hazamegy, elrejtőzik egy barlangban. Hosszú a története, testvéreim, de a zsidókhoz írott levél is azt mondja ott a 14. részben, hogy kifogynék az időből, ha szólanék Gedeonról, Bárákról, Jeftéről, Sámsonról, hát kifogynánk az időből, és reggel is el lehetne beszélni róla, hogy mennyi minden baklövést csinált ez a fiatal ember. Barlangba megyen, hát itt a helye. A népét kellene összegyűjteni. Elmondani nekik az Úrnak az akaratát. Vezér kell a népnek, és elmegy egy barlangba. Egyházunkban ne vonuljunk gettóba, ne menjünk barlangba. Ha nem sikerül valami, és kudarcot vallottunk, akkor bánjuk meg. Nincs szó az egész történetben bűnbánatról. Nincs szó arról, hogy Sámson az Úrhoz kiáltana, vagy hogy imádkozna. Kétszer imádkozik. Egyszer, amikor agyonver 1000 filiszteust egy szamár állkapcsával, és szomjas Isten hibáztatja, és azt mondja, meg kell halnom a szomjúságtól, pedig megadtad nekem, hogy elpusztítottam 1000 filiszteust, de Isten nem akarja bűnös ember halálát. Fakasz neki vizet az egyik zápfogból. Istennél minden lehetséges. Csak imádkozni kell, testvéreim, de máskor nem kér semmit. Nem imádkozik azért, hogy Isten adjon neki bölcsességet, világosságot, mint később Sámuel, Dávid, akik mindig megkérdezték az Urat, mindig imádsággal indultak a hadba, és Isten megáldotta az ő harcaikat. Tudtak bűnbánatot tartani, mint Dávid, amikor Betsabéval vétkezett, és tudtak újra kezdeni mindig, de Sámsonnál sajnos hiányzik ez. A testi ember csak a test után megyen, és a test gondolata halál. De a léleknek gondolata élet és békesség Istennel. És amikor ő elmegy Gázába, miért megy ő Gázába? Bement ott egy parázna asszonyhoz. Ez még nem Delila, az még később lesz. Ez egy parázna asszony, akinél nagyon jól érzi magát. Hát Isten gyermeke, Isten szolgája. Ez kell, hogy csinálja ebben a világban. Lesz neki bizonyságtétel a filiszteusok között, hogy a saját népen majd fogja követni egy ilyen erkölcstelen embert. De megtudják ott Gázában, hogy itt van Sámson, a mi ellenségünk, összefognak, körülveszik a házat, és leselkednek utána. De akkor a városnak a kapuját závárjával együtt leszakítja, és felvisz a hegytetőre. Íme egy nagyon erős ember, de mire használja fel az erejét? Erre Isten őt nem kérte. Kikérte őt arra, hogy ő egy vaskaput felbírjen a hegyre. Nagyon sokan vannak, testvérem, akik nagyon nagy erővel bírnak. Van tudományuk is. Sok kegyelmi ajándékuk, karizmájuk. De vajon mindenki az Isten dicsőségére használja fel? Bármit tesztek, akármit cselekeztek. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Istennek nincs szüksége a hősködő keresztényekre, akik mindig megmutatják a világnak, hogy mit tudnak. Istennek szerény, alázatos szolgákra van szükségük, akik mindig Isten akaratát keresik, és megcselekszik azt. Többet ér, testvéreim, a világ szemében mi bolondok, gyöngék, erőtelenek vagyunk, de elmondhatjuk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert három nagy ellenségünk van, aki ellen nem tudunk egyedül győzni. Luther Márton azt mondja, a sátán, a világ és saját magunk, és a legnehezebb legyőzni saját magunkat. Sámson tudott győzni 1000 filiszteussal szemben, felbírta vinni a vaskaput a hegy tetejére, de a saját énje ellen nem tudott győzni. Ehhez szükséges az Úr segítsége. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Szükséges, hogy belássuk az erőtlenségünket, hogy ama nagy erőnek volta, nyilvánvalóvá legyen. És akkor elmondhatjuk, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Lehet tövissel a testünkben, betegen, fáradtan, nagy dolgokat cselekedni, amit Isten ránk bíz, mert ő az erőtlen erejét megsokasítja, és erőt ad a megfáradottnak. És akkor megújul az erejük azoknak, akik az Úrban bíznak, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. De ameddig erős valaki, bízik önmagában, az nem imádkozik, az nem kér az Úr segítségét, az mindig megy a maga esze után, és ezért bukik el. Bárcsak Sámson is felismerte volna az Istentől kapott feladatát, megalázta volna magát, és engedte volna, hogy az Úr munkálkodjon benne az ő lelke által. És akkor elmegy Delilához. Nagyon szép asszony volt. Megszerette. Hát van szeretet, testvéreim, a földön is, de ez nem örökkévaló szeretet. Az a szeretet, amely testi, az nem tart sokáig, de az a szeretet, amellyel Isten szeret, az az égi szeretet, a soha el nem fogy. És Isten nekünk ma is azt mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Jézus a mi vőlegényünk, mi vagyunk a mennyasszonya. Nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor ő életét odaadta az ő mennyasszonyáért a Golgotán. Ezt a szeretetet értékeljük többre, bármilyen földi, emberi szeretetnél. És maradjunk meg az Úr Jézus szeretetében. Mert meglátszott a későbbiekben, hogy a Delila szeretete csak képmutatás volt. Ő jobban szerette a pénzt, jobban szerette a saját filiszteus népét, mint Sámsont. A filiszteusok fejedelmei eljöttek, nem mertek nyíltan szembeszállni Sámsonnal, mert tudták, milyen erős, de rávették Delilát arra, hogy árulja el, miben van az ő erejének a titka. 5 fejedelem, 5 filiszteus városból, mindegyik 1100 ezüstsiklos kínál fel, 5500 ezüstsiklos, micsoda vagyon, ezért érdemes, ezért a Júdás pénzért elárulni a szeretőjét. És elkezdi kérdezni. És Sámson most, aki engedetlen is, most már hazudik is. Tudjátok, hogy a bűn az olyan, hogy nem marad egyedül, az fiadzik. A bűn az mindig új ajtót nyit. És nem lehet meggátolni, amikor a töltésen keresztül egy kis vakont átfor egy lyukat, elindul, csörgedezni a víz, aztán szakad a töltés. Ilyen a bűn, testvérem, elárad az életünkben. És hiába vigyázunk egy kapura, ha másikat nyitva hagyjuk. Sámson nagyon vigyázott arra, hogy a haja ne legyen levágva, hogy ne igyon szeszes italt, de nem vigyázott a szexuális kívánságaira, nem vigyázott az Isten akaratára, az Isten törvényére, és nem vigyázott a szívére, pedig arra úgy kellett vigyázni. Minden féltett dolognál jobban kellett őrizni, és Isten teljes szívből kellett szeretni, ő neki pedig csak fél szíve volt. A fél szíve a világnál volt. Szerette azt az asszonyt, ezért nem tudta Isten szeretni, mert a világ barátsága ellenségeskedés Istennel. Először azt hazudja, hogyha őt új kötelekkel megkötözi, akkor elfogy az ereje. Ez sem segített. Amikor Delila kiáltott, jönnek a filiszteusok, ő lerázta magáról. Aztán a hajfonatát összekötötték, a nyüsttel, az ugolyfához hozzá erősítette Delila, mint hogyha csak próbára tenni őt, azt is elszakította. De addig gyötörte, addig kérte, siránkozott, hogy végül belefáradt. Ugye, hogy bele lehet fáradni a világba, bele lehet fáradni a bűnbe, csak egyben nem lehet soha belefáradni az Isten szolgálatába. Fáradt vagy, fáradtan bűnbe veszve járod az életet, menj Jézushoz, aki minden megfáradtat, megterheltet, meg tud nyugtatni, és erőt ad. Azért fáradsz bele mindenbe, testvérem, mert nem az Úr dolgát végzed. Abba soha nem lehet belefáradni. Még senki nem bolondult bele a Biblia olvasásba. Még nem halt bele senki az imádságba. És az Isten szolgálatába még senki nem esett össze. Csak azok fáradnak el, akik nem bíznak az Úrban. Rettenetesen fáradt volt már Sámson. És elmondta a titkot. Borotva nem érte az én fejemet. Pedig nem a hajában volt a titka, hanem az Úrban. Mert amikor elaltatta a térdén Delila, jött egy férfi, és levágta a hajtincseit, az is a tökéletességet jelképezte. 7 fonatba volt befonva a haja. Akkor az Úr eltávozott tőle. Nekünk ebben van az erőnk. Ha velünk van az Úr, akkor ki lehet ellenünk. De ha elhagy minket az Úr, akkor mindenki elveszít. Ez történt ott, testvéreim. Jöttek a filiszteusok fejedelmei. Most már meg lehet kötözni, ki lehet szúrni a szemét. Erőtelen az Isten embere. Hová tud jutni egy ember? Én hallottam, testvéreim, hogy le tud egy ember csúszni? Hogy tud a lejtőn úgy lemenni, hogy már nincs remény, hogy felemelkedjen? Hányszor vannak tanítók, ügyvédek hajléktalan szállóban? Tönkrement a házasságuk, elzüllöttek, mindent elveszítettek, és már nincs reményük arra, hogy megújuljanak. Arra kérek mindenkit, ha valaki így lecsúszott a lejtőn, ha már úgy mondja, hogy rajtam már senki nem segíthet, nézzen a történet végére, ahogy Jefte is tudott győzni, úgy ez az ember is. Végig járta a mélységeket, és végül oda került a győztesek közé, a hithősök között ott van Sámsonnak a neve, mert az Úr kegyelme ilyen nagy, testvérem, a legmélyebb mocsárból is ki tudja húzni a bűnös embert. Most már meg van kötözve, malomban őről, milyen megaláztatás ez a hős számára. Vak, megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom. De a haja kezdett kinőni. Újra kezdett élni benne a remény. Újra kezd az Úrhoz fordulni. Ott, amikor elvesztette már mindenét, nincs ereje, nincs látása, valami kezd derengeni előtte. Milyen jó, hogy az Úr Jézus számunkra a világ világossága. Ő hozta el a kegyelmet. Ő ad mindig nekünk reménységet, hogy a kegyelem az nagyobb, mint a bűn. Egy mondatban úgy foglalhatjuk össze Sámsonnak az életét, az ő személyét így határozhatjuk meg. Sámson a meg nem becsült kegyelemnek az embere. Nagy kegyelem volt az egész élete, elhivatása, feladata, de ő ezt a kegyelmet nem becsülte meg. Becsüljétek meg, hogy ti az egyháznak, Krisztus testének a tagjai vagytok, hogy szolgálhattok neki, hogy még nagy kegyelem, hogy mindig itt vagyunk, és még mindig nem valahol egy taposó malomban, vakon őrölünk. Nem vagyunk még valahol a bolondok házában, mert minden elkövetkezik annak életében, aki elhagyja az Urat. De most még szól hozzánk az Úr. És nézzük meg Sámsonnak az élete végét. Amikor a Dágonnak, a filiszteusok istenének ünnepet szenteltek, áldozatot mutattak be. Több mint 3000 ember összegyűlt abban a nagy templomban. 2 hatalmas oszlop tartott az egész építményt, és a fiú, aki bevezette Sámsont, odállítja őt az oszlopok közé. És Sámsonban valami megindul. kiállt az Úrhoz, imádkozik, utoljára, de nem hiába. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítok téged, és te dicsőítesz engem. Ő utoljára kiállt, én Istenem, most az egyszer, adj erőt, hogy bosszút állhassak az én két szemem világáért. Még messze van attól, ahogyan Jézus imádkozott. Még ő nem tudná elmondani, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ő még messze van a Krisztus szent lelkének munkájától. Még emberi, még testi. Ő csak bosszút akar állni. Mi lenne, testvéreim, ha mi Istenünk csak a bosszú állását mutatná meg rajtunk? Ha minden bűnünkért meg kellene halnunk, és el kellene kárhoznunk? Mi lenne velünk, hogyha mennyben nem lenne egy szószólónk, hogyha vétkezünk, aki esedezik érettünk? Mi lenne velünk, ha ott a kereszten az Isten fia nem halt volna meg miértünk bűnösökért? Sámson halálával nagyon sok filiszteust megölt. A mi Urunk senkit nem ölt meg, nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartassék a világ általa. És ő érettünk oda szentelte magát, és úgy szerette ezt a világot, hogy meghalt az egész világ bűneiért ott a kereszten. Legyünk hozzá hasonlók, legyünk olyan engedelmesek mennyei atyánkhoz, amilyen engedelmes volt érettünk a Krisztus. És legyünk hálaadók mindig, és amikor elérjük az úrvacsora napját, akkor emlékezünk az ő halálára, és emlékezünk az ő visszajövetelére is. Amíg eljövend, addig mindig gyűljünk egybe, hogy el ne feledkezünk erről a legnagyobb jótéteményről. És bűneinkért, mivel ő meghalt, már többé ezek a bűnök minket nem kárhoztathatnak. Közöttünk is vannak Ráhábok, Jefték, Sámsonok, de vannak olyan emberek, akik hegyeket tudnak elmozdítani, de senki nincs olyan, mint Jézus volt. Mindenkinek szüksége van a kegyelemre, mert mindnyájan vétkeztek és szükölködnek Isten dicsősége nélkül. De van reménységünk mindnyájunknak abban, aki minket szeretett, és önmagát adta érettünk. És az, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozni vele együtt mindent minékünk. Kifogynék az időből, testvéreim. Szólanék még a többiekről, Sámuelről, Dávidról, a profétákról, és az apostolokról, és mindazokról, akik hitben haltak meg, még nem látták meg az ígéretet, de hitték azt, hogy Isten készített nekik várost. És aki győz, örökségül nyer mindent. Ha te megharcolod a hitnek szép harcát, és elnyered az örök életet, te is ott leszel, ahol a hit hősei. Adja meg neked is, testvéreim, és nekem is az Úr azt, hogy mi mind halálig hűségesen harcoljuk ezt a nemes harcot, és végezzük el futásunkat örömmel, hogy végezetre elnyerjük az örök élet dicső koronáját. Amen. Maradj velünk, Urunk, az éjszakában is, őrizd meg a mi szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban, s adj nekünk békességet, s adj nekünk reménységet, hogy földi harcainkban, bár gyöngék vagyunk, lehet győzni Krisztussal. Ő, aki miértünk meghalt a kereszten, nem engedi, hogy egy is kiessen a rostán, akiket ő kiválasztott és megigazított, azokért most is esedezik a te jobbodon. Áld meg ezt az elmúlt hetet, annak minden egyes bizonságtételét, és annak ellenére, hogy mi gyarló, bűnös emberek vagyunk, hogyha vetjük a magot, bízunk abban, hogy te megáldod és szent lelkeddel majd életre kelted a magot, és minden szívben, ahová jó földbe behullott az ige, ott megtermi majd a te dicsőségedre az ige a 30-60-100 annyit. És hisszük azt, Urunk, hogy a következő nemzedék is, ha hitben lesz nevelve, ha megtanítjuk őket ismeretedre és a te félelmedre, ők majd tovább fogják vinni a harcot, és ők is fogják majd mindazt megcselekedni, amit rájuk bíztál a világ végezeteig. Ezen a héten is sokszor tapasztaltuk, Urunk, hogy te szólottál hozzánk, szíven találtál bennünket, és nem volt hiába való, hogy eljöttünk, hiszen szükségünk van a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, és a fáj is az igazság, akkor is javunkra van minden, hogyha megbánjuk bűneinket, hozzád kiáltunk segítségért, te közel vagy a téged hívókhoz, és megáldod azokat, akik töredelmes bűnbánattal hozzád folyamodnak. Azt kérjük, Urunk, hogy áld meg a holnapot, áld meg az úrvacsorázó közösséget, és ne engedd, hogy bárki meggondolatlanul fogadást tegyen, segíts minket abban, hogy amit megfogadunk, annak urai legyünk, és végül meg is tudjuk cselekedni a te segítségeddel. Imádkozunk idős lelkipásztorainkért, akik már nyugdíjban vannak, imádkozunk az özvegy papnékért, az özvegy asszonyokért, akik még mindig annyit megtehetnek, hogy egymás kezét fogva könyörögnek te hozzád, hogy a következő nemzedék folytassa mindazt, amit elkezdettél bennünk, és az ébredés maradjon meg ebben a gyülekezetben is, hogy mindig legyenek, akik hiszik azt, hogy az ő munkájuk nem hiába való az Úrban. Hálát adunk mindazért, amit kaptunk tőled a te szent fiad által, az üdvösséget, a mennyei hazát, az alapokkal bíró várost kegyelemből kaptuk tőled, atyánk, és már most is reménykedünk abban, hogy amit megígértél, az be is fogod teljesíteni. Imádkozunk ennek a gyülekezetnek minden szolgálattevőjéért, imádkozunk a lelkipásztorért és családjáért, a gondnokúrért, az ő feleségéért, a presbiterekért, a hitoktatókért, és a Jókai gimnáziumért, annak minden munkásaiért, és az idős és fiatal nemzedékért, a felnövekvő ifjúságért, és mindazokért, akiket beírtál az életkönyvébe. Te, Urunk, áld meg azokat, akiket szeretsz, és add, hogy a következő nemzedék is itt ebben a gyülekezetben hálát tudjon adni a megtartásért. A sok próba után végül hozd ránk a megújulás idejét, hogy egyházunk megerősödjön hitben, szeretetben, a diakóniában, a szolgálatban, és várjuk a mi Urunkat az égből, és addig is mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló gonosz világban, és ne szabjuk magunkat a világhoz, hanem változunk el a mi elménknek megújulása által, annak ábrázatára, aki minket megváltott, és hatalmas arra, hogy hatalmasan megerősítsen bennünket az új emberben, hogy a Krisztus ábrázata megjelenjen mindnyájunkban, és az a szeretet legyen bennünk, amely ő benne volt, hogy önmagát adta érettünk. Ami Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el, testvérem, az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen.